Bibliai ünnepek című sorozatunkon, ennek a sorozatnak a második alkalmán. A mai alkalmunknak a címe a Pászka vagy Húsvét ünnepe. Múltkor az előző előadáson hallhattuk, és a meghívón is láthatják, hogy ez volt a címe, hogy milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, és hallhattuk a múltkor, hogy a régi ószövetségi ünnepeknek mi volt a célja, mi volt a rendeltetése. Ezen ünnepek mindegyike mélységes tanítást hordozott. Az ünnepek minden egyes mozzanatának megvolt a maga jelentése, a maga szerepe, tehát ezek az ünnepek elsősorban tanító jellegű ünnepek voltak. Láthattuk és hallhattuk a múltkori alkalommal, és hogyha kezükbe veszik ezt a táblázatot, ami most kiosztásra került az előadás előtt, láthatják, hogy néhány ünnep volt az ószövetségi időben az év első felében, és néhány ünnep az ószövetségi ünnepkörnek a második felében, az év első felében, illetve a második felében is ünnepek voltak Izrael népe életében. Az első ünnepkörhöz, a tavaszi ünnepkörhöz három ünnep kapcsolódott, illetve pontosabban négy ünnep. Ahogy látják a táblázaton, kezdődött a tavaszi ünnepkör Krisztus kereszthalálával, azaz a Pászka ünneppel. Utána folytatódott a zsenge kéve bemutatásával, ami Krisztus feltámadásának volt a szimbóluma és előképe. Utána következett a pünkösd ünnepe, ami a Szentlélek kitöltésének a jelképe volt. És utána kezdődött az őszi ünnepkör. Az elején azt említettem, hogy három, illetve négy ünnep tartozott a tavaszi ünnepkörhöz. Ezt azért említettem, mert a Pászka ünnepével kezdődően kezdetét vette egy hétnapos ünnep, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe, de ez a Pászkától kezdődött és tartott hét napon keresztül. És ezután az év hetedik hónapjától kezdődtek az őszi ünnepek, kezdődött a kürdzengés ünnepével, utána a nagy engesztelési nappal folytatódott, és befejeződött a sátoros ünneppel. Meghívón is láthatják, és mintha az előbb is említett ünneppel foglalkozunk, a tavaszi ünnepkör első ünnepével, a Pászka vagy a Húsvét ünnepével. És nézzük meg, hogy mindjárt az elején, hogy ez a szó, hogy a Pászka, ez mit jelent. Ez a szó azt jelenti, a Pászka ünnepe, hogy az elkerülés ünnepe. És nézzük meg ezek után, hogy minek az emlékére ünnepelték a Pászkát, Isten milyen alkalomból iktatta be Izrael népe életébe ezt az ünnepet, de ehhez nézzünk meg egy picikét hosszabban, nézzük meg egy picikét hosszabban Izrael népe történetét. A Szentírásból azt látjuk, hogy Isten elhívja Ábrahámot a bálványimádó népek sokasága közül, elhívja Ábrahámot, és rábízza az élő Isten ismeretét, az ő maga ismeretét, rábízza a tiszta igazságot, és rábízza Ábrahámra ezt azért, hogy ne vesszen el az Isten ismerete a világban, a sok bálványimádó nép felfogása között, hanem az élő Isten ismerete megmaradjon, és egy nép között maradjon meg, hiszen Isten látta Ábrahámról, hogy Ábrahám olyan ember, aki az Isten iránt hűséges, az Isten iránt való hűségét nem csak magának tartja meg, hanem az ő leszármazottainak is továbbadja ezt az Isten ismeretet. Azt mondja a Szentírás róla, hogy én tudom, hogy ő megparancsolja majd az ő fiainak, ő utána, hogy mindazt megparancsolják, amit én tanítottam nékik. Tehát Ábrahámot ezért választotta Isten, hogy ő továbbadja az Isten ismeretét az ő leszármazottainak, és így egy nép jöjjön létre, amelyik valóban az igazság ismeretével, az élő Isten ismeretével rendelkezik. És amikor Isten elhívja Ábrahámot, akkor három ígéretet ad Ábrahámnak. A három ígéret a következő volt, hogy az ő leszármazottait megsokasítja, és nagy néppé teszi Ábrahámot. A második ígéret az volt, hogy az ő leszármazottai közül fog származni majd Jézus Krisztus, a szabadító. És kapott Ábrahám még egy harmadik ígéretet is, amit olvasunk el Mózes első könyve 17. fejezetéből, a 8. versből. Mózes első könyve 17. fejezetének a 8. verse a következőt mondja. " és adom te néked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kánoánnak egész földét, örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Tehát Isten megígérte, hogy nem csak hogy nagy népé teszi őket, de ennek a népnek hazát is fog, földet is fog adni, a Kánoán földjét fogja örökségül adni az ő népének. És az Istennek ezek az ígéretei elkezdtek megvalósulni Ábrahám életében már, hiszen megszületett Ábrahámnak vén korában, idős korában, ahogy a Szentírás említi, Izsák nevű gyermeke, és Izsákon keresztül kezdett megvalósulni az isteni ígéret, hogy nagy néppé teszi Ábrahámot. A Szentírásban látjuk, hogy Izsáknak utána született egy gyermeke, azaz kettő, Ézsau és Jákob, de Jákob volt az, aki az Isten félő vonalat követte, Jákobnak született 12 fiú gyermeke, és ebből alakult ki az a bizonyos 12 törzs, Izraelnek 12 törzse. És valóban ők nagy néppé lettek. A néppé válásuk kezdetén, amikor még egész kicsiny seregről volt csak szó, egy szűk családi körről, 70 néhány emberről, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ők Egyiptomba kerültek, és ők tulajdonképpen Egyiptom földjén váltak igazából nagy néppé. És néhány száz esztendő elmúltával arról beszél a Szentírás, hogy 600, több mint 600 ezer fegyverfogható férfi volt az Izrael népe között. Tehát valóban nagy néppé váltak az egyiptomi tartózkodásuk idején. De a Szentírás arról beszél, hogy amikor ők Egyiptom földjén elkezdtek szaporodni, sokasodni az Isten ígérete szerint, az egyiptomiak különböző nehézségeket és akadályokat gördítettek a nép útjába, a nép életének útjába. A Szentírás egyenesen arról beszél, hogy a népet elkezdték sanyargatni, hiszen látták, hogy milyen életerősek, mennyien vannak, mennyire elszaporodtak, és elkezdték sanyargatni Izrael népét, és valóban azt lehet mondani, hogy a végén már szinte rabszolga sorsban élt Izrael népe Egyiptom földjén. Egészen odáig tartott az ő sanyargatásuk, hogy kiadták a rendeletet, hogy minden fiú gyermeket meg lehet ölni, aki az izraeliták közül született. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy nagyon sanyarú sorsban éltek rabszolgaként Egyiptomban, és most olvasnék egy igét Mózes második könyve második fejezetéből ennek a gondolatnak a kapcsán, és akinek itt van a Bibliája, javasolnám, hogy nyissuk ki Mózes második könyvénél a Szentírást, mert ezekből a fejezetekből elég sok igét fogunk a mai alkalommal felolvasni. Tehát Mózes második könyve második fejezetéből a 23. versnek az utolsó részétől kezdem olvasni a 25. terjedő verseket. Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Tehát igen, nyomorúságukban az Istenhez kiáltottak, Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, amelynek része volt, hogy nagy néppé teszi, és országot, földet ad nekik. És valóban azt lehet mondani, hogy ettől az időtől kezdve, ahogy itt olvastuk ebben a fejezetben, a második fejezetben, ezután kezdte Isten meg az ő szabadító munkáját Izrael fiainak életében, és elkezdődött az az esemény sorozat, amelyiknek a végén ők birtokba vehették az ígéret földjét, a Kánoán földjét. És Isten ezt az esemény sorozatot azzal indította, hogy elhívta Mózest. Elhívta Mózest arra a szolgálatra, a harmadik fejezetben ezt látjuk, csak a 10. verset olvasom el, megszólítja őt a csipkebokorban, ugye ez a jelenet ismerős a Szentírásból, amikor az Isten beszél Mózessel az égő csipkebokorból, és elmondja Mózesnek, hogy látván látta az ő népének nyomorúságát, és az Isten meg fogja szabadítani az Izrael népét, és azt mondja a 10. versben Mózesnek, hogy most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Tehát Isten megbízza Mózest ezzel a feladattal, hogy a rabszolga sorsban élő népet, szinte a fogolyként élő népet, Egyiptomban tartózkodó népet, hozza ki és vezesse ki Egyiptomból. Isten mindjárt Mózesre bíz egy üzenetet, mielőtt elmenne a fáraóhoz, és Mózes mindjárt ezzel az üzenettel kezdi a fáraóval való beszédet. Olvassuk el a 4. fejezetből, Mózes 2. könyve 4. fejezetéből a 22. és 23. verset. Tehát Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, hogy engedje el az ő népét, az Isten népét, Izrael népét, és ez az üzenet volt, amit továbbítania kellett Mózesnek. Ezt mond azért a fáraónak, így szólt az Úr, első szülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodol elbocsátani, imé én megölöm a te első szülött fiadat. Tehát még semmi nem történt, még a fáraó nem utasította vissza a kérést, a szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmet, de az Isten mindjárt ezzel az üzenettel küldte Mózest. Ez volt az első, amit el kellett neki mondani, hogyha ő vonakodik elbocsátani az Izrael, hogyha ő nem engedi el az Isten népét, akkor az Isten megöli az első szülöttét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor fáraó meghallja Mózes által továbbított isteni üzenetet, akkor megkeményítette az ő szívét, és nemhogy elengedte volna a népet, hanem azt olvassuk, hogy annál inkább sanyargatta. A helyzetük annál inkább rosszabb lett Egyiptomban. És az Isten ezután újra elküldi Mózest a fáraóhoz, és elmondja az Isten fáraónak Mózes által, hogy ha nem engedi el a népet, akkor jön egy csapás. És ugye be is következett, a folyóvizek vérré váltak, akkor utána következett a második csapás, amikor békák borították el az egész földet, utána következett a tetvek csapása, utána az ártalmas bogarak csapása, nem is mondanám a többi csapás sorban, 9 csapást bocsát az Úr Egyiptomra. Minden egyes csapás következtében a fáraó megrendül, a fáraó elhatározza, vagy legalábbis szavaiban azt mondja, hogy igen, elengedi a népet. Mikor a csapás enyhül, amikor a csapás megszűnik, az ő szíve ismét megkeményedik, ismét nem bocsátja el a népet. Tehát ez így megy 9 csapáson keresztül. És mennyire elgondolkodtató ez a mozzanat, hogy az Isten ezzel küldi az első üzenet, mindjárt ez volt Mózes által, hogy el fogja venni az ő első szülöttét, ha nem engedelmeskedik az Isten parancsolatának. És ennek ellenére az Isten halogatja végrehajtani ezt a legborzalmasabb büntetést. Alkalmat akar adni a fáraónak és az egész Egyiptomnak, hogy igen, megtérjenek az Istenhez, hogy belássák, hogy van Isten az égben, és az Isten uralkodik. De ők vonakodtak, a fáraó is vonakodott, nem engedte el a népet, megkeményítette az ő szívét. És nézzük meg ezek után, hogy amikor a 9. csapás és a 3 napos sötétség csapása befejeződik, nézzük meg, hogy mit olvasunk a 11. versben. Tehát ugye ez a csapás is eredménytelen volt, a fáraó továbbra is megkeményítette az ő szívét. A 4. versben, a 11. fejezet 4. versében ezt olvassuk. És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, amelyhez hasa Izrael fiai közül kezdve a baromig, hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izrael között. Tehát az Isten, miután egyik csapás sem törte meg a fáraó szívét, egyik sem vezette megtérésre, az Isten ezt az utolsó, legborzalmasabb csapást helyezte kilátásba. És ebből az egy mozzanatból is azt láthatjuk, hogy az Istennek milyen végtelen a kegyelme, és az Isten mennyire hosszú tűrő. Mielőtt az Isten valahova az ítéletével lesújtana, az Isten nem mulasztja el, hogy ember szíveket kérleljen, hogy ember szíveket megszólítson, hogy embereket megváltozásra késztessen. És hogyha a kérlelés, az Isten minden erőfeszítése hiába való. Az Isten bár vonakodva, de mégis megengedi a csapást az ember életében, de az Isten előtte mindenképpen figyelmeztet, és megpróbálja megóvni az embert az általa választott úttól. Nézzük meg, hogy mielőtt az Isten ezt a csapást végrehajtotta volna, ezt a legborzalmasabb 10. csapást, nézzük meg, hogy mit tett az Úr, milyen rendeléseket adott az üzletből. A második, harmadik, és aztán majd mondom tovább, hogy melyik verseket, néhány biblia verset felolvasunk, most előre nem mondom, majd mindig, amikor ott tartunk, mondom, hogy melyik versnél tartok. Először a második és a harmadik verset olvassuk. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Az 5. terjedő verseket így olvasom. A bárány épp, hím, egy esztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, húst pedig egyék meg azon éjjel, tüzön sütve, kovásztalan kenyérrel, és keserű füvekkel egyék meg azt. A 11-től olvasom tovább, és ilyen módon egyétek azt meg, derekaitokat felövezve, saruitokat lábaitokon, és pálcáitokat kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én, az Úr. És a vér lesz, és a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És még a 22. verset olvassuk el. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldökfát, és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Idáig olvastam kivonatosan az isteni rendelkezést, amelyet meg kellett valósítaniuk, meg kellett cselekedniük az Izrael fiainak. Tehát ez a rendelés miből állott? Kellett venniük egy bárányt, ezt maguknál kellett tartani 4 napig, és az első hónap 14. napján, ennek a napnak az estéjén ezt az állatot, ezt a bárányt vagy kecskét, aminek épnek kellett lenni, ezt meg kellett ölniük, és utána azt olvastuk, hogy a húsát meg kellett roston sütni, és meg kellett enni a bárány húsát kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ezen kívül az ajtófélfát a leölt állatnak a vérével meg kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, és az egész éjszaka folyamán a házaikban kellett maradniuk, nem volt szabad kimenni a házakból. Ez volt Istennek a rendelkezése, ez volt a pászka ünnep. És nézzük meg, hogy mit cselekedett ezek után az Úr. Azt olvassuk ugyanebben a fejezetben, a 29-től a 33-ig terjedő versekben, hogy lőn pedig éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraónak elsőszülöttjétől fogva, aki az ő királyi székeiben ül, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását. És fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái, és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna. És hivatál Mózest és Áront éjszaka, és mondta: keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mind ti, mind Izrael fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondtátok, juhaitokat és barmaitokat is vegyétek, amint mondtátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet minél hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondják, mindnyájan meghalunk. Tehát látjuk, hogy ez a csapás, amit az Isten előre kilátásba helyezett, be is következett. Az Isten ezen az éjszakán meglátogatta az egész Egyiptomot, és mindenhol az elsőszülött elveszítette az életét. És ez a csapás volt az, ami megtörte a fáraó szívét, és ami végül is arra késztette, hogy igen, elengedte Izrael népét. De mit olvasunk a Szentírásban? Az Izrael népe közül senkinek nem lett bántódása. Az öldöklő angyal elkerülte mind azokat a házakat, ahol az ajtófélen ott volt a vér, a leölt báránynak a vére. Tehát az öldöklő angyal elkerülte a csapással az izraeliták otthonát. Mint ahogy a bevezetőben említettem, a pászka ünnep ezt jelenti, hogy az elkerülés ünnepe. Hát ezért az elkerülés ünnepe, mert az Isten csapásai elkerülték Izrael népét, míg ellenben Egyiptomban minden elsőszülöttnek. De ez a pászka ünnepe, ez nem csak az erre való emlékezés volt, és ez nem csak ezt a jelentést hordozta magában, hanem ez az ünnep egyben előkép is volt. És ezután szeretném, hogyha megnéznénk, hogy ennek az ünnepnek minden egyes mozzanata mire mutatott előre. Most végig fogjuk venni ezeket az eseményeket, és ezeket a cselekedeteket, amelyeket meg kellett tenniük Izrael fiainak, és meg fogjuk látni, hogy mindegyiknek megvan a maga nagyon fontos szerepe és rendeltetése. Mindjárt előjáróban hadd mondjak el annyit, hogy ez az ünnep, a pászka ünnep, ugye az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, de ennél egy sokkal nagyobb, egy sokkal fontosabb szabadulásnak az előképe is volt, mert ez az ünnep előre mutatott Jézus Krisztusnak a szabadítására, amely által minden embert megszabadít a bűn szolgaságából, a bűn kötelékéből. Tehát ez egyben Jézus szabadítására, Jézus áldozatára való előkép is, és arra előre mutató ünnep is volt. Szeretnék egy idézetet olvasni a korintusi első levélből, és ezzel elkezdjük ezeknek a jelképeknek a pontos azonosítását, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol a korintusi első levélben, az áldozati báránnyal kapcsolatban. Nézzük meg, hogy a Szentírás mennyire egyértelműen azonosítja ezt a jelképet is. A korintusi első levél 5. fejezetének a 7. versében a 2. rész ezt mondja, a Biblia vers többi részét majd kicsikét később olvasom, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Tehát maga a Szentírás, maga Pál apostol azonosítja ezt a bárányt Jézus Krisztussal. Tehát Pál apostol elmondja, hogy igen, amit leöltek ezen az ünnepen bárányt, az nem másra mutatott előre, mint Jézus Krisztus áldozatára, tehát a bárány maga Jézus Krisztus áldozatát jelképezte. Egyiptomban a bárány leülése a menekülésnek, a szabadulásnak a jele volt. De a Biblia azt tanítja, hogy mi mindannyian egyfajta rabságban vagyunk, ami a fizikai rabságnál, a fizikai szolgaságnál sokkal nagyobb megkötözöttséget jelent. És a Szentírás azt mondja, hogy ez a rabság, ez a szolgaság nem más, mint a bűnnek a rabsága, a bűnnek a szolgasága. És mi ennek az oka? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten jónak teremtette az embert, de az ember választotta a rosszat. Ádám és Éva nem az Isten útját választotta, hanem az Istennel szembefordult. De nem csak Ádám és Éva miatt van mi rajtunk, mindannyiunkon ez a szolgaság, hanem a Szentírás egyértelműen elmondja, én azt hiszem, hogy nem kell külön ehhez a Szentíráshoz folyamodnunk, hogy mindannyian vétkezünk. Tehát nem csak Ádám és Éva volt az oka a bűnnek, hanem mindannyian oka vagyunk a mi szolgaságunknak. Mindannyian cselekedjük a bűnt, cselekedtük és cselekedjük a bűnt. És ezáltal azt mondja a Szentírás, hogy egy olyan megkötözöttségben vagyunk, amelyből emberileg szabadulni nem tudunk. A Szentírás arról beszél, hogy az Isten igazságossága kimondja azt, hogy ha valaki vétkezik az Isten örök erkölcsi törvénye ellen, annak a következménye a halál. Azt mondja Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Vagy egy másik helyen azt olvassuk, az Isten ezt mondja az ő igéjében, hogy amely lélek vétkezik ellenem, annak meg kell halnia. Mielőtt tovább mennénk, és egy picikét mélyebben belemennénk az áldozat kérdésébe, szeretnék csak azért annyit megemlíteni, hogy ez először olyan furcsa gondolatnak hat az ember számára, hogy az Isten kijelenti, hogyha amit én mondok, ha te nem cselekszed meg, akkor te meg fogsz halni. Szóval valahogy az ember egy picikét úgy először idegenkedik ettől a gondolattól, hogy az Isten miért mondja ezt. De ne feledjük el, hogy az Isten azért mondja ezt, azért van ez az isteni végzés, hogy a bűn zsoldja, a bűn eredménye a halál, mert a bűn nem más, mint az életet jelentő isteni törvénnyel való szembefordulás. A bűn magában hordozza a halált. Ha valaki az Istennel szembefordul, ha valaki nem az Isten törvényei szerint él, az előbb-utóbb önmagára nézve is, és a környezetére nézve is csak szenvedést, fájdalmat és halált fog jelenteni. Tehát az Isten nem azért mondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál, mert ő önkényesen valamit kijelentett, és hogyha valaki nem úgy tesz, ahogy az Istennek tetszik, akkor az Isten lesújt rá, hanem az Istennek azért kell ezt megtenni, mert a bűn az megront mindent, az embert magát is átjárja, a környezetét is, és ahogy körülnézünk a világon, én azt hiszem, hogy egyértelművé válik, hogy a bűn halált hordoz magában. A bűn miatt nem maradhat fönn semmi sem örökké, a bűn szenvedést és halált jelent. Az Isten ezért mondja, hogy igen, aki vétkezik, annak meg kell halnia. És a bűnt a Szentírás a kovászhoz hasonlítja. Azt mondja, hogyha egy kicsi is van az emberben ebből a bűnből, az Istennel való szembefordulásból, akkor ez kovászként hat az ember életében, végül az egész embert átjárja. Tehát az embert, az egész embert alkalmatlanná teszi az életre, az örömre, hogy másoknak is az áldására éljen. És az isteni igazságszolgáltatás így hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál. De az Istenről azt olvassuk, hogy az ő lényében az igazság és a szeretet teljesen egybe kapcsolódik. És az Isten szeretete volt az, ami erre a reménytelen helyzetre, a bűnben megkötözött ember helyzetében megoldást hozott. A Szentírás arról beszél, hogy mindjárt a bűnbeesés után az Isten elmondta az embernek a szabadulás lehetőségét, hogy jön majd egy helyettes, jön majd valaki, aki átvállalja azt a szenvedést és azt a büntetést, amelyet nekem, a bűn elkövetőnek kellene elszenvednem. És a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy ez a valaki majd, már az Ószövetségben is egyértelműen minden erre mutatott, hogy ez a valaki majd Jézus Krisztus lesz, aki emberként fog megszületni, asszonytól fog megszületni, bűn nélkül fog élni ebben a földi életben, az Istennel való állandó összeköttetés által, és nekünk embereknek minek utána emberré lesz, a bűn nélküli élet példáját is megmutatja. Itt szeretnék megállni egy pillanatra és visszautalni az ígére a Mózes második könyvében. Emlékszünk, hogy mit olvastam, hogy a báránynak milyennek kellett lenni? Ennek a báránynak épnek kellett lenni, teljesen épnek, fogyatkozás nélkül valónak. Igen, mert ez szimbolizálta Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus valóban bűntelen életet élt, teljesen tökéletes volt, és így élte az emberi életet, a mi életünket. És ezért neki nem kellett volna meghalnia, hiszen ő bűntelen életet élt. De a Szentírás arról beszél, hogy itt történik a helyettesítés. Itt jön Jézus áldozata, hogy ő az Atya által meg lett terhelve mindazokkal a bűnökkel, amelyeket mi elkövetünk. Jézus meg lett terhelve ezekkel a bűnökkel, és ezekért a bűnökért kellett neki olyasmit elszenvedni, amit mi emberileg alig tudunk elképzelni, hogy milyen gyötrelmet jelentett Jézusnak mindez, amit el kellett szenvedni miértünk emberekért. Igen, ez volt a helyettesítés, és Jézusnak ezért kellett meghalnia. Szeretnék megint visszautalni a pászka ünnepére. Mit kellett tennie minden családnak? Mit kellett tenniük a bárányjal? Saját kezülek kellett megölniük. Én azt hiszem, hogy ebben az egy mozzanatban is annyi tanítás rejlett, mert igen, érzékeltetni akarta velük, hogy az ő szabadulásukért, hogy ők szabadok legyenek, hogy a bűn fogságából is megszabaduljanak, egy ártatlannak kell majd meghalnia. És szeretnék csak arra utalni, hogy olvastam az előbb, hogy ezt az állatot az első hónap 10-én kellett magukhoz venniük, és csak 14-én kellett megölni. Ezt 4 napon keresztül maguknál tartották. Nyilván etették, gondozták, és utána kellett megölni. Micsoda tanítás volt ez. Nyilván, hogy valamilyen kontaktus is kialakult már azzal a kis ártatlan állattal. És micsoda tanítás volt mindezt átélni, hogy egy ártatlan valakinek, az Isten egyszülött fiának kell majd én érettem meghalni, hogy ne nekem kelljen örökre megsemmisülni, hanem Jézus szenvedett helyettem, amit nekem kellett volna elszenvedni. Tehát igen, elmondhatjuk, hogy ez az ünnep és az áldozati bárány előre mutatott az igazi szabadulásra, a bűnből való szabadulásra. Ugye az Egyiptomból való szabadulás emlékére rendelte el az Isten, de egyben előre mutatott erre az igazi nagy szabadulásra. De nézzük meg, mit kellett továbbá tenni a leölt állat vérével. Azt olvastuk, hogy amikor megölték az állatot saját kezüleg, akkor a véréből az ajtófélfára és a szemöldök fára kellett kenni. Vajon mit jelképezett ez? Ez egyértelműen megmutatta, hogy nem volt elég, hogy leölték az állatot. Nem volt elég az, hogy ők hittek az igazi szabadulásban, hogy hittek abban, hogy majd jön a bűn kérdésére megoldás, hogy majd Jézus Krisztus az életét fogja adni azért, hogy mi megszabadulhassunk. Ez nem volt önmagában elég. Nekik a hitüket, az ebbe vetett hitüket ki kellett fejezni azzal, hogy felkenték az ajtó félfára a vért. Tehát ezt az áldozatot, Jézus Krisztus bekövetkezendő áldozatát, és ezt az áldozatot, ugye, ami akkor a pászka bárány ünnepe alatt, pászka ünnepe alatt volt, ezt nekik érvényesíteni kellett a saját maguk életére. Csak akkor került el őket az öldöklő angyal, hogyha ők teljes mértékig hitték, hogy az ő személyes életük, az ő személyes megszabadulásuk is a leölt állatnak a vérében van. Tehát, hogyha ők hittek abban, hogy ők ezáltal személyesen megszabadulnak, akkor szabadultak meg. Tehát nem volt elég megölni a bárányt, az ajtó félre kellett kenniük ebből a vért. Mi ebből a mi tanulság, mi ebből a tanulsága mi számunkra, mit akar ez jelképezni? Nekünk sem elég az, hogy elfogadjuk elméletben azt, hogy igen, Jézus Krisztus valóságos személy volt, Jézus Krisztus az Isten fia volt, Jézus Krisztus áldozata azért következett be, hogy én örök életet nyerhessek. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha idáig eljutunk, ez még kevés. Nekünk személyesen kell igényelnünk a bűntörlő vért. Nekünk személyesen kell igényelnünk, hogy az én életemben is hozzon megoldást. A megváltás csak akkor lehet hathatós az én életemben, hogyha ez személyessé válik. Nekem igényelnem kell a saját életemre, az én bűneim eltörlésére is az áldozatot. És ha valaki ezt nem tette meg, akkor a leölt bárány, a leölt áldozat hiába való volt az ő életében. És nézzük meg ezek után, hogy mivel kellett felkenni ezt a vért az ajtófél fára. Azt olvassuk, hogy izsóppal kellett ezt megtenni. Az izsóp a megtisztulásnak a jelképe volt az Ószövetségben, és ennek a jelképes kijelentését a Zsoltárok könyve 51. fejezetéből, a 9. versből olvashatjuk, az 51. Zsoltárból. Az Ószövetségben egyébként többször találunk erre rendtartást, amikor izsóppal kellett megtisztítani különféle dolgokat, de nézzük meg az átvitt értelmi jelentését. Az 51. Zsoltár 9. versében Dávid így imádkozik: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Tehát mennyire különös jelkép ez, hogy a vérbe mártott izsóp, ez hoz tisztaságot. Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Tehát a kiöntött, kiontott vér által szerez az Isten szabadulást, bűnök bocsánatát az ember számára, és így szabadítja meg az embert ebből az igazi megkötözöttségből, a bűn szolgaságából. De nézzük meg ezek után a további részleteket. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy nem volt elég az, hogy ők megölték a bárányt, nem volt elég az, hogy izsóppal az ajtófélfát és a szemöldökfát megkenték, hanem ennek a báránynak a húsát is meg kellett enni. Nézzük meg, hogy ez mit jelképezett, és ez milyen tanítást hordoz magában. János evangéliuma 6. fejezetéből olvassuk el az 53-tól az 54-ig terjedő verseket, valamint a 63. verset. János evangéliuma 6. fejezetében a következőt olvassuk. Mondd azért nékik Jézus: Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És nézzük meg, hogy Jézus hozzáfűz ehhez a mondani valójához még egy magyarázó megjegyzést, hogy mindenki félreérthetetlenül megértse, amit mondani szándékozik. A 63. versben így folytatja: a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát mit mondott Jézus? Jézus azt mondja, hogy nekünk táplálkozni kell az ő testével és az ő vérével. Mit jelent az ő testével táplálkozni? Azt jelenti, hogy azokat a beszédeket, amelyeket Jézus szólt, azokat a tanításokat, amelyeket Jézus képviselt, amelyeket tanított, ezeket olvasni, ezeket megérteni, ezeket a szívünkbe forgatni, és eszerint élni a mi életünket. Tehát arról beszél a Szentírás, arról beszél Jézus ebben az ünnepben is, hogy nekünk mindez akkor válik a mi lelki épülésünkre, akkor lesz nekünk ebből lelki életünk, hogyha mi az Isten igéjét forgatjuk, az Isten igéjét olvassuk, és valóban úgy táplálkozunk ezzel, mint ahogy a fizikai étellel táplálkozunk. A fizikai étellel hogy táplálkozunk? Ugye teljes rendszerességgel. És ez ad a mi fizikai testünknek erőt, ebből van a mi életünk. Jézus ugyanehhez hasonlítja az ő igéjét, az ő beszédeit. Hogyha mi ezzel nem táplálkozunk, akkor hiába az áldozat, hiába minden, amit Jézus értünk tett, akkor bennünk nincs élet, nincs bennünk lelki erő, mert a beszédek, amelyeket Jézus szólt nékünk, az lélek és élet. De nézzük meg a következő jelképet is. Azt olvastuk, hogy amikor megölték ezt az állatot, és elfogyasztották a húsát, akkor ezt keserű füvekkel kellett megenni. Vajon mit jelentett ez, hogy keserű füvekkel kellett enni? Ugye a keserű füvekkel való megevése az áldozat húsának, ugye ez utalt az egyiptomi szolgaságnak a keserűségére, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ez átvitt értelemben is igaz, mert ha mi Jézus áldozatára emlékezünk, ha mi megértjük, hogy mit jelent igazából Jézus áldozata az én életemben, akkor a Biblia szavaival élve ez igazi keserűséget kell, hogy kiváltson belőlünk, igazi megkeseredést. Szeretnék a Szentírásból ezzel kapcsolatban is egy újszövetségi igehelyet olvasni, Apostolok cselekedetéből a 2. fejezet 37 és 38. versében a következőt olvassuk. Mielőtt olvasnám az igét, néhány mondattal szeretnék csak utalni az előzményekre. Jézus Krisztus halála és feltámadása után, amikor a Szentlélek kitöltetett már a tanítványokra, az apostolokra, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok, az apostolok a Szentlélek erejétől kísérve nagy hatalommal és erővel tettek bizonyságot a meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusról. És Péternek egy beszéde van itt lejegyezve Apostolok cselekedete 2. fejezetében, amelyben nagyon határozott bizonyságot tesz a zsidóknak arról, hogy ők voltak azok, akik megölték az ártatlant, akik nem fogadták el Jézus Krisztust, sőt a legkegyetlenebb módon megölték, pedig ő volt az a megígért messiás. Tehát ebben a fejezetben végig olvashatjuk azt, hogy Péter milyen beszéddel fordul a zsidókhoz, hogy ébredgesse az ő lelkiismeretüket, hogy döbbenjenek rá, hogy micsoda hatalmas bűnt követtek el. És nézzük meg, hogy a nép hogy reagált. A 37. versben ezt olvassuk, tehát a 2. fejezet 37. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig mondanékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát mit mond Péter? Pontosabban Péter beszédének a hatására milyen kérdés fakadt föl a népből, és minek a következtében? Azt olvastuk, hogy amikor hallották Péter beszédét, szívükben megkeseredének, és feltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy az igazságot, amikor megismerték. Megismerték, hogy hol követtek el hatalmas bűnt. Beismerték azt, hogy, és meglátták azt, hogy mit követtek el ők Jézus ellen, akkor ez a szívükben egy mélységes megkeseredést idézett elő. És szeretnék annyit elmondani, hogy enélkül, a megkeseredés nélkül Jézus áldozata szintén nem ér semmit a mi egyéni életünkben. Ha mi nem keseredünk meg azon, hogy milyen vagyok, hogy mennyiszer vétkeztem, hogy mennyiszer voltam önmagam és a környezetem kárára, és ha nem keseredek meg azon, hogy mindez Jézus életébe került, és én is súlyosbítottam Jézus szenvedését, ha nincs meg ez az igazi bűnbánat, ez az igazi megkeseredés, akkor Jézus áldozata az én életemben semmit nem jelent, és nem fogom tudni igazából elérni az én bűneimtől való megszabadulást. Szeretnék még egy igét ezzel kapcsolatban olvasni a Korintusi második levélből. A Korintusi második levél 7. fejezetéből szeretném olvasni a 9. és 10. verset. Így olvasom. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tehát azt látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen mondja, hogy igazi megszomorodás, igazi megkeseredés nélkül az ember nem juthat igazi bűnbocsánathoz, nem szabadulhat meg az ember, és a Krisztus áldozata a mi életünkben nem hoz eredményt, hogyha nem fordulunk szembe önmagunkkal, hogyha nem keseredünk meg a saját bűnünk és hibáink felett. De nézzük tovább, mit olvastunk Mózes második könyvében, hogy a pászka bárányt nem csak keserű füvekkel kellett elfogyasztani, hanem kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztani és megenni. Ezzel kapcsolatban is olvasunk egy új szövetségi igét, egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, a Korintusi első levélből az 5. fejezet 7. és 8. versét olvassuk, azt az igét, amelyre az előbb már utaltam, aminek egy részletét már az előbb felolvastam. Tehát még egyszer a Korintusi első levél 5. fejezetének a 7. és a 8. verse a következőt mondja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Az előbbi gondolatnál már említettem, hogy a Szentírásban a kovász a bűnnek a jelképe. És nézzük meg, mit mond Pál apostol. Ne régi kovásszal ünnepeljünk, tisztítsuk el a kovászost, hanem mivel ünnepeljünk, tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát mire utal ez a jelkép? Egyértelműen arra utal, hogy ha valaki megismeri Jézus áldozatát, elfogadja a saját életére nézve, hogyha igényli a bűntörlő vért, hogy megszabaduljon, ha igazi bűnbánatra is eljutott, akkor mi szükséges? Szükséges az, hogy megváltozzon az ember élete. Szükséges az, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből. Szükséges, hogy kovásztalanok legyünk, tehát szembeforduljunk mindazzal, ami a mi megkötözöttségünket jelentette. Jézusnak mitől kellett bennünket megszabadítani, és mitől kell megszabadítani? Ami elkövetett bűneink kötelékéből kell, hogy megszabadítson. De Jézus nem azért akarja adni a bűnbocsánatot nekünk, hogy most én megszabaduljak, de holnap ugyanebben a rabszolgaságban éljek, és semmi változás ne legyen az én életemben. A megváltásnak nem ez a célja. A megváltásnak mi a célja? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten az embert bűn nélkülinek, az Isten képére teremt, Isten képűségre teremtette az embert. A Biblia arról beszél, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. De a bűn megrontotta ezt az isteni képmást az emberben. És az Istennek az a célja, hogy az ő képmása ismét kiábrázolódjon bennünk. Tehát, hogy a mi megromlott jellemünk, a mi megromlott emberi lényünk ismét visszaálljon. Pál apostol így fogalmaz, hogy amíg ismét kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Tehát ez a megváltásnak a célja. Ehhez szükséges a mi elkövetett bűneinkre való bocsánat. Ez mindenképpen szükséges hozzá, de nem elégséges. Az szükséges, hogy mi meg is változunk a mi életünkben, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, ugye, ahogy mondja a Szentírás, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Szentírásból, a Kolossé beliekhez írott levélből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében egészen gyakorlati módon fogalmaz Pál apostol a Kolossé belieknek, így olvassuk. Az harmadik fejezet ötödik versétől kezdve. Azt mondja, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Egész gyakorlati módon szólít Pál apostol. Azt mondja, hogy ha mi egyszer bocsánatot kérünk az Istentől, ha mi igényeljük a bűn törlő vért, akkor ne maradjunk meg tovább a bűn kovászában. Töröljétek el és öldököljétek meg, azt mondja, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a fösvénységet, a fölgerjedést, a haragot, és sorolja mindazokat, amik az emberi jellemet eltorzítják, amiben nem vagyunk egyáltalán az Istenhez hasonlók. Azt mondja, hogy ezt mind távoztassátok el. Igen, a megváltásnak ez a célja. És ezért kellett a húsvéti bárányt kovásztalan kenyérrel együtt elfogyasztani. De nézzünk meg még egy tanítást erre vonatkozóan, még egy fontos tanítást az egész cselekmény sorozattal kapcsolatban, amit a zsidóknak meg kellett tenni a szabadulásuk érdekében. Figyeljük meg, hogy mielőtt az Isten az igazi szabadulást hozta volna a számukra, ezeket, amikről most részletesen beszéltünk, mindezeket az utasításokat adta nekik az Isten. Szeretném kérdezni, hogy egyet is elhagyhattak ezek közül? Ha valamelyiket elhagyták volna, akkor az öldöklő angyal, ahogy a Szentírás mondja, az ő házukat is meglátogatta volna a csapással. Tehát a menekülésnek egyetlen egy útja volt, és pedig az, hogy az Isten minden parancsához, az Isten minden előírásához hűségesen ragaszkodtak. És ebben a mozzanatban, és ebben a részletben is azt látjuk, hogy óriási tanítás van. Az Isten az ember elé tárja a bűnből kivezető utat. Az Isten feltárja az ember előtt a szabadulás lehetőségét. De nézzük meg a Szentírást. Az Isten nem két utat mutat, nem több utat. Nem az emberre bízza, hogy milyen úton és módon fog az ő bűneiből megszabadulni. Az Isten egyetlen egy utat mutat az embernek, amin keresztül a bűn problémájára megoldást nyerhetünk, amin keresztül a bűn szolgaságából megszabadulhatunk. És ha mi elfogadjuk Krisztus áldozatát, ha mi hiszünk a bűntörlő vérben, ha mi igényeljük a szabadulást a mi életünkben, a mi egyéni életünkben, akkor nekünk is Isten minden parancsolatát komolyan kell vennünk. Az Isten, amikor valamit kijelent, nem tréfál. Az Isten nem komolytalanul mond nekünk valamit, hogy hát én ha akarom, ezt megcselekedhetem, ha akarom, nem cselekedhetem meg. Az Isten, amit mond, a legkomolyabban mondja az embernek, és nem bízza én rám, hogy felül bíráljam. Nem bízza én rám azt, hogy valami hasonlót cselekedjek helyette, amit ő mondott. Amit az Isten mond, azt úgy és abban a formában kell megcselekednünk, mert különben nem biztosított számunkra a szabadulásnak az útja és lehetősége. Annyira szép igéket látunk a Szentírásban ezzel kapcsolatban, most már csak röviden szeretnék kívülről utalni például egy igére, Mikeás könyve a következőt mondja, megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. A Szentírásban ezzel találkozunk mindenhol. az Isten megjelentette nekünk embereknek, hogy mi a jó, és mit kíván az Isten tőlünk, és mit kell, hogy cselekedjünk, ha az örök életet el akarjuk nyerni, ha meg akarunk szabadulni a rabszolgaságból, a bűn fogságából. De mi szükséges ehhez? Ehhez szükséges, és most szeretnék visszautalni, a bárány húsával való táplálkozás, tehát az igének a tanulmányozása, az igének az ismerete, hogy én megismerjem azt, hogy az Isten mit kíván én tőlem, hogy megismerjem azokat az elveket, amelyek szerint, ha élek, amelyek, ha megvalósulnak az én életemben, akkor az Isten örök életet ad nekem. Igen, meg kell ismernem az Isten akaratát, és ehhez kérni az ő segítségét, hogy segítsen, hogy meg is valósulhasson. De akkor viszont az Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogyha én őt keresem, az ő útjain járok, és azt cselekszem, amit ő parancsolt, akkor biztos lehetek benne, hogy az öldöklő angyal engem is el fog kerülni, tehát biztosak lehetünk akkor az isteni szabadításban. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon jól ismert igehelyre hivatkozni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 24-től a 27-ig terjedő versekben, nagyon jól ismert Biblia vers a hegyi beszéd végén mondja el Jézus Krisztus a következőket. Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az ellenkezőjét már el sem olvasom, mert Jézus utána elmondja, hogyha valaki hallja tőle a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, az az ember nem kősziklára építetett, azt a csapások, azt a viharok, az élet viharai, és az Isten ítélete el fogja sodorni. Az Isten azt mondja, hogy egyetlen egy menekülés van az ember számára, amit az Isten az ember elé tárt. De ugyanakkor az Isten azt akarja, hogy mi ezt megragadjuk, ezt a lehetőséget. Az Isten azért beszél ennyire nyíltan erről, hogy mi megismerjük. Mert az Isten kérlel bennünket arra, hogy válasszuk az életet, válasszuk a mi saját javunkat. De az Isten nem erőszakol senkit. Az Isten nem erőlteti rá még az örök életet sem az emberre, még a szabadulás sem erőlteti az emberre. De ugyanakkor az ember elé adja az életet és a halált. Azt olvassuk Ezékielnél, az Isten maga ezt mondja, elődbe adtam ma az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Az Isten más nem tud tenni, mint feltárni a lehetőségeket, és kérlelni bennünket, hogy mi az életet válasszuk, azokat, azt az utat, amelyet ő határozottan és világosan megmutatott az ő igéjében. Ez volt a Pászka ünnepe. Ennyi mindent jelentett, ennyi mindenről beszélt a zsidóknak és Izrael népének is, mert nem csak az Egyiptomból való szabadulásra mutatott, mint ahogy említettem, hanem előre mutatott az igazi szabadulásra. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes második könyvéhez, hogy azt mondja az Úr a népnek a 14. versben, most megint mondom majd az igéket, néhány verset olvasok, Mózes második könyve 12. fejezet 14. vers, és legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre. Örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. És nézzük meg utána a 24-től terjedő verseket. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt magadnak és fiaidnak mindörökre. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ad néktek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a szertartás, akkor mondjátok, pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptom belieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtotta magát, és leborult. És az utolsó igét a 42. versből olvassuk el. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket Egyiptom földjéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izrael minden fiai előtt, nemzetségről nemzetségre. Tehát igen, az Isten ezt örök rendtartásként adta az Izrael fiainak, hogy valóban cselekedjék ezt ennek az eseménynek az emlékére, és az igazi szabadulásra való előremutatásként. És az ünnepekkel kapcsolatban általában csak annyit szeretnék most itt megjegyezni, hogy figyeljük meg, nagyon lényeges volt ez, amit az előbb felolvastam, hogy azt mondja nekik az Úr, hogy amikor majd megkérdezik a ti fiaitok, hogy mire való ez a pászka, akkor mondjátok el nekik. Tehát ezeknek az ünnepeknek minden mozzanata, mint ahogy az előbb szóltunk róla, tanítást rejtett magában. Ez nem csak egy szokás volt, ez nem csak egy hagyomány volt, hogy hát a régiek is így csinálták, akkor mi is így csináljuk, esetleg még módosítunk is rajta. Nem. Hanem ennek minden egyes mozzanata tanító erejű volt. És azt mondja, ha majd a ti fiaitok megkérdezik, hogy ezt miért csináljátok, mondjátok el neki az értelmét, hogy mi ennek az ünnepnek a jelentősége. És valóban ez az ünnep, mint ahogy említettük, előremutatott Jézus halálára, az igazi áldozatra, az igazi szabadulásra. És Jézus halála pontosan ekkor következett be, pontosan a húsvét ünnepén. Szeretném idézni a Szentírásból Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től a 20-ig terjedő verseket, kivonatosan idézném ezt a szakaszt, Máté evangéliuma 26. fejezetéből, a 17-től kezdődő versekben, a kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? És akkor Jézus elmondja nekik, hogy milyen módon készítsék ezt el, és utána azt olvasom a 19. versben, és úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepszik vala a 12-vel. Tehát azt olvassuk, hogy igen, Jézus áldozata valóban ekkor következett be. Elfogyasztotta még a tanítványaival ennek a hónapnak 14. napján. A húsvét estén ugye elfogyasztotta velük, a pászka ünnep estén elfogyasztotta velük a bárányt. És ennek a pászka ünnepnek a keretében iktatta be Jézus az úrvacsorát. Ezért volt ez az utolsó vacsora, mert ugye ez az utolsó érvényben levő pászka ünnep volt, hiszen Jézus halálával a pászka ünnep is érvényét veszítette, hiszen a valóság megtörtént. Már többé nem volt szükség valami előképre, ami előre vetíti ezt az eseményt, hiszen a valóság bekövetkezett. Csak szeretném idézni azt az igét, amit két héttel ezelőtti előadásban hallottunk a Kolossé beliekhez írott levélben. Pál apostol azt mondja, hogy ezek az ünnepek, ezek árnyékai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. Tehát a pászka ünnep is, mint minden ószövetségi ünnep, érvényét veszítette Jézus halálával, mert ezek csak árnyékai voltak, előképei voltak az igazi szabadulásnak, de a valóság Krisztusé, ahogy Pál apostol mondja, Krisztusban teljesedik be, tehát így ezekre, így ilyen formában már nincs tovább szükség. De ugyanakkor Jézus ezen az ünnepi vacsorán, a pászka ünnep alkalmával, az utolsó pászka ünnep alkalmával beiktatta az úrvacsorának a rendtartását. Erről most csak néhány szót szólnék befejezésképpen, hiszen erről az ünnepről, erről az új szövetségi ünnepről, amit Jézus maga alapított és iktatott érvénybe, erről majd március 16-án fogunk részletesen szólni, amelyik előadásnak a címe a keresztség és az úrvacsora ünnepe, akkor teljes részletességgel szólunk róla. Most csak egyetlen egy igét szeretnék befejezésül az úrvacsoráról felolvasni. A Korintusi első levél 11. fejezetéből a 23-tól a 26-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Korintusi első levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig így olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván: e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát ez az ünnep, az úrvacsorának az ünnepe, amelyet Jézus mutatott meg a tanítványainak, ő léptette ezt életbe. Mire utal? Jézus áldozatára utal, Jézus megtört testére utal, Jézus kiöntött vérére utal. De ugyanakkor a 26. versben összefoglalóan ezt mondja Pál apostol: mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ahogy a zsidóknak, az Izrael népének a pászka ünnepe visszatekintés volt az egyiptomi szabadulásra, és előretekintés a jövendő szabadítása, Jézus szabadítására, ugyanígy az úrvacsora ünnepe is, amit Jézus érvénybe léptetett, kettős jelentőséggel bír, két dologra hívja fel az ember figyelmét. Visszaemlékezni az áldozatra, visszaemlékezni Jézus áldozatára, ami lehetővé teszi a bűnből való szabadulást. És utána mit mond? Ezt addig hirdessétek, amíg ő eljövend. Ennek is van egy előkép szerepe, mert előre mutat majd arra a szabadulásra, amikor az Isten a bűnből megváltott embert, a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztus vérén által megváltott embernek majd az örök életet örök otthonául adhatja. És az úrvacsora ennek a kettős tanításnak a célját tartalmazza. Tehát visszatekintés Jézus áldozatára, és előretekintés Jézus második eljövetelére. Ennyit szerettem volna mondani a pászka, illetve húsvét ünnepéről. A következő alkalommal, mához két hétre, a kovásztalan kenyerek ünnepéről fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most 10 perc után kérdezésre és beszélgetésre lesz lehetőség. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük el a beszélgetést. Igen. És amennyiben tudok, válaszolok a kérdésekre. Igen. Fölhangosítom a kérdést, mert lehet, hogy ott hátul nem mindenki hallotta. Azt kérdezte itt elől az egyik kérdezőnk, hogy miért volt az a rendelkezés, hogy nem volt szabad nekik éjszaka kijönni a házukból. Tehát ugye, hogy az volt a rendeletben, tehát Isten azt adta ki parancsban, hogy cselekedjék meg mindezt, és maradjanak egész éjjel a házukban. Én a következőt látom és gondolom ebben, hogy az isteni oltalom alávaló helyezésnek a jelképe volt ez. Tehát amíg csak egy igét szeretnék például idézni, hogy például a Szentírás azt mondja, hogy menj be én népem, menj be a te belső szobádba, zárd be a te ajtóidat magadra egy rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Ennek az igének is nagyon-nagyon mély jelentősége van. De én ebből a mozzanatból én azt érzem, hogy az isteni oltalomban való megnyugvás addig, amíg az Isten haragja elvonul felettük. Mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen hatást váltott ki azért ez egyiptomi emberekből. Tehát, hogy micsoda bánat, micsoda keserűség, sőt, esetleg micsoda elkeseredett düh is lehetett bennük, hogy most képzeljük el, ugye, ahogy olvastuk, hogy nem volt egyetlen egy ember sem, akinek a házában, vagy nem volt senki, és egyetlen egy ház, ahol halott ne lett volna. Tehát nyilván, hogy az Isten védeni akarta őket mindenképpen a mindenféle vihartól, és hogy valóban az ő védelme alatt legyenek az ő házaikban, és az Isten szabadítását várják, ugye amikor megjön majd a rendelet, hogy na hát igen, ugye a fáraó elengedi a népet, és akkor vonulhatnak, és akkor kimehetnek. Szóval én ezt látom ebben a mozzanatban. Igen, tessék, Gyuri? A kérdés úgy hangzott, hogy vajon a Jézus Krisztus születése és megjelenése előtt élő emberek vajon tudhattak-e arról, hogy ezek mit jelentenek igazából, hogy ez Jézus Krisztusra mutat, hiszen ugye Pál apostol azonosítja egyértelműen, legalábbis ezeket az igéket olvastuk itt az előbb a Szentírásból. Most erre én azt szeretném mondani, hogy én biztos vagyok benne, hogy ők értették pontosan ezeknek a jelentését. Hiszen amikor az Isten Mózesnek adta a törvényeket és a rendelkezéseket, amikor Mózes 40 napon keresztül a Sínai hegyen volt az Istennel. Az Isten ugye nem csak a 10 törvényt adta neki, hanem ugye az összes rendtartást, az összes ceremoniális törvényt, mindenről részletes felvilágosítást adott Mózesnek Isten, és Mózes biztos vagyok benne, hogy ezt elmondta a népnek. A Bibliában ugye a lényege van leírva, le van írva a rendtartás, és ugye mi a Szentírásból, más részekből egyértelmű azonosításokat találunk, de az biztos, hogy az Isten elmondta mindezt részletesen Mózesnek, és Mózes tovább is adta a népnek. Most még annyit szeretnék ezekről így az ünnepekről általában mondani, ezt az előadásban nem említettem, azért nem említettem tulajdonképpen, mert hogyha valaki meghallgatja az előző előadást, és nyilván többen hallották a két héttel ezelőtti előadást, ott egyértelműen elmondásra került, hogy a tavaszi ünnepkörnek mindegyik ünnepe Jézus Krisztus első eljövetelére mutatott. Jézus Krisztus első eljövetelének, áldozatának valamelyik mozzanatára mutatott rá, míg az őszi ünnepkör Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozó tanításokat tartalmazta. Tehát ez az első ünnepkör, ez a tavasz ünnepkör Jézus halálára, első megjelenésére utalt minden részletében, és biztos vagyok benne, hogy a zsidók pontosan tudták ezeknek a jelentését. Még azért annyit hadd mondjak, hogy az biztos, hogy voltak időszakok a nép életében, amikor feledésbe merültek a tanítások, amikor az ünnepeket sem gyakorolták úgy, ahogy kellett volna, sőt egyáltalán nem gyakorolták. Voltak ilyen időszakok is. De utána, amikor ők újra elkezdték a Szentírást kutatni, és újra felelevenítették mindazokat, amelyeket esetleg régen abba hagytak már, vagy nem gyakoroltak, az Isten utasításait félretették, és utána újra egy reformáció, az Isten igéjéhez való visszatérés volt, akkor utána ők újra elkezdték ezeket az ünnepeket gyakorolni, és biztos, hogy az igazi értelemben. És még csak annyit szeretnék mondani, hogy valóban úgy van ez, hogy a zsidó nép életében azt látjuk, hogy nagyon sok minden az ő cselekedeteikben egy idő után gépiessé vált. Tehát nagyon sok mindent ők megszokásból cselekedtek. Ugye Jézus mondta is, hogy tehát ugye visszahivatkozott sok esetben a különböző régi gyakorlatra, és az Ószövetségben is határozott utalást látunk arra vonatkozóan, amikor azt mondja az Isten, hogy gyűlölöm a ti ünnepeiteket, és miért szaporítjátok csak a vért, és szóval egyszerűen az Isten elhatárolta magát sok esetben a népnek az ünnepléstétől. Amikor ők nem átéléssel, nem azzal a lelkülettel gyakorolták, ahogy igazából az rendeltetett, akkor az Isten nem tudott az ő ünneplésükre tekinteni, és nem tudta ezeket elfogadni. De ugyanakkor, mikor volt egy igazi megéledés, megújulás a nép között, ami mindig azzal kezdődött, hogy az Isten igéje került a középpontba, a megírott isteni törvény, akkor ugyanakkor mindig igazából átéléssel tartották meg ezeket az ünnepeket, és akkor el is végezte a lelkükben mindazt, amiért rendeltettek. De ha belegondolunk, micsoda csodálatos gondolat ez az Isten részéről, hogy az ószövetségi népnek egy évben, minden évben, hogyha ők ezt hűségesen ugye tartották, minden évben a megváltás különböző eseményeit átélhették. Ezeket a tanításokat újra és újra átélhették. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy ők élhettek volna folyamatosan a Krisztus várás égő lelkületében, és pontosan tudniuk kellett volna, hogy minden hogy fog bekövetkezni. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek is eltorzultak azért egy idő után, amikor a formaiasság váltotta fel az élő hitnek a helyét, és hát akkor azokban az időkben valóban az ünnepre is rányomta ez a bélyegét, és nem olyan volt, ahogy az Isten ezt előre elgondolta. Igen? Igen, hallottuk azt a kérdést, hogy mi volt ennek a jelentése, hogy az Isten azt mondja Mózesnek, hogy megkeményíti a fáraó szívét, és hogy nem fogja elengedni az Izrael népét. Na most erre azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ez egy óriási kérdés a Szentírásban, az egész gondolatkör, amit érintettél, mert tulajdonképpen ez az egész emberi szabad akaratnak a kérdése, és egyáltalán az emberi választásnak a kérdése. Talán onnan kellene kiindulnunk, hogy az Isten egyetlen egy embernek a szabad választását nem befolyásolja, nem erőszakolja. Késztetéseket ad a jóra, és az embertől önmagától függ, hogy az ember azt visszautasítja, vagy pedig az ember él azok szerint, és elfogadja az Istennek a késztetéseit. Most nem szeretnék sok-sok példát, meg sok-sok biblia verset idézni, csak röviden szeretném elmondani a Szentírás azt mondja, hogy az Isten az embernek szabad akaratot, a szabad akaratot adott, nem befolyásolja, nem erőszakol az embere semmit, de készteti a jóra. Na most az Isten azt is látja minden egyes emberről, hogy az ember hogy fog dönteni. Az Isten minden élethelyzetben mindenkiért mindent a legmesszebb menőkig megtesz azért, hogy megmenthesse, és hogy minden embernek ott legyen az a bizonyság majd az életében, hogy az Isten értem is mindent megtett, hogy én a jót válasszam, de az isteni előrelátás az megvan. Az Isten pontosan tudja, hogy én vagy a másik ember mit fog cselekedni egy adott helyzetben. És az Isten ugyanezt látta Fáraóról is, hogy a Fáraó majd ugye meg fogja keményíteni a szívét, és nem fogja elengedni a népet. És amikor itt azt olvassuk, ugye, hogy megkeményítem a Fáraónak a szívét, akkor ez nem azt jelenti, hogy az Isten hozott egy olyan változást létre a Fáraó szívében, hogy egy Isten felé forduló szívet egyszer csak megkeményített, hanem az Isten hagyta azt az állapotot, nem tett semmi csodát annak érdekében, nem avatkozott bele erőszakkal a Fáraó életébe sem, hagyta a dolgokat a saját medrükben folyni, hogy a Fáraó az ő szíve szerint tudjon cselekedni. Szóval az Isten megtehette volna azt is például, hogy valami csodával, vagy valami kényszerrel rávegye a Fáraót már az első mondat után, hogy elengedje. Megtehette volna. De az Isten nem ezt tette. Engedte, hogy az ő keménységében tovább menjen, megkeményítette a szívét. Tehát nem úgy, hogy ő adott neki rossz gondolatokat, hanem nem hárította el csoda folytán, és nem avatkozott bele előszakkal az ő elgondolásába, hanem hagyta az ő szívének a cselekedetét, hogy azt valósítsa meg. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy Isten felé forduló szívre adott volna ő egy kemény lelkületet, hanem engedte, hogy az ő cselekedete és az ő elgondolása az meg is valósuljon. És az Isten látta pontosan előre, hogy ennek ez lesz az eredménye, látta, hogy nem fogja elengedni a népet, majd csak az utolsó csapás fogja megtörni, és azt sem azért töri meg, mert ő az Isten felé fordul, hanem ugye a csapásnak a súlya az, ami megtöri őt igazából. De az Isten soha senkit se pozitív, se negatív irányba nem erőszakol, és nem teszi az Isten, hanem a szabad akaratot mindenképpen figyelembe veszi. Igen? Igen. Nagyon sok részletet nem tudunk ebből az egész történetből, vagy egész pontosan ez hogy zajlott végig, hogy ment végbe, de azt például konkrétan tudhatjuk, most az igaz, hogy ez nem egészen kisgyerekekre vonatkozik, amit most mondani fogok, de azt például tudjuk, hogy sok egyiptombeli keresett menedéket az izraelita házakban. Tehát ugye egy ilyen utalást is olvastunk, hogy aki a te házadban vagy, meg ott tartózkodik, tehát sokan menekültek az izraelitákhoz védelemért. Sokan, hiszen a zsidók azért közöttük éltek, ha nem is tudták, sőt, a gyakorlatban nagyon kevéssé tudták az igaz Isten ismeretét ott terjeszteni, mert ugye az ő életük is eléggé elfordult ugye a rabszolgaság következtében, meg sok minden következtében, de mégis akik felismerték az ő hitüknek magasabb rendű voltát, és akik ezeket a csapásokat mind látták már, a korábbi csapásokat, hogy bekövetkeztek, azok menedéket találhattak az izraelitáknál. És ezért is olvassuk, hogy amikor Izrael népe kivonult, akkor nem csak szigorúan a zsidók jöttek ki, hanem nagyon sokan jöttek még a nép közül is velük. Tehát ez vonatkozott őrájuk is, de mondjuk ez tény, hogy ez nyilván felnőtt emberekre vonatkozik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekek kérdése pedig bizonyos értelemben ugyanaz, mint minden egyes ilyen helyzetben a gyermekek kérdése, hogy az Isten egy gyermeket hogy fog elbírálni, és hogy fogja majd az életét megítélni. Én erről olyan túl sokat azért nem tudok mondani, mert itt feltételezésekbe bonyolódhatnánk. Egyetlen egy dolgot tudunk a Szentírásból, hogy az Isten mérhetetlenül igazságos. Szóval az ő igazságossága és az ő könyörülete. Mert ezt a Szentírásból ezt így nem tudom elmondani, amit én nem tudok egy bibliai helyre utalni, csak a gondolatát szeretném elmondani. Talán be sem fejezem, csak egy gondolatot hadd mondjak el, hogy az az Isten, aki mondjuk már Ézsau és Jákob megszületése előtt pontosan tudta, hogy Jákob milyen lesz, és Ézsau milyen lesz, az az Isten hogy ne ismerni azokat az embereket, azokat a gyerekeket. Pontosan látja az jövendőbeli életüket, hogy ők hogy döntenének. Szóval nem tudjuk. De még egyszer mondom, nem tudjuk. Szóval csak annyit tudunk, hogy az Isten előrelátó, az Isten igazságos, és az Isten irgalmas. És akit csak meg tud menteni, az örök élet számára megment. Hiszen az áldozata pontosan azért volt, hogy minél több ember megmeneküljön. Ő azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ha csak egy mód van rá, nagyon emberi fogalmazás, elnézést, hogy így mondom, de az Isten a legmesszebb menőkig könyörületes és igazságos lesz minden teremtményével.
Igen, bocsáss meg egy pillanat, igen.
Jó kérdés, nagyon jó kérdés, köszönöm. Tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy Izrael népének adott, tehát ugye ez egy örök rendtartás volt, hogy ugye ebből ugye az Izrael fiai lehettek, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Tehát hogy lehetett tulajdonképpen, tehát ugye arra az egyes, tehát ugye erre az esetre az egyiptomiak is menedéket kaphattak az izraelitáknál. De ugyanakkor mi volt annak, tehát ugye nyilván ezelől, tehát megrémültek, vagy az Isten a szívüket indította, tehát oda menekültek hozzájuk. De általában mi volt annak a, de a pászka bárányból nem fogyaszthattak, de az Isten megóvta az ő életüket is. De ugyanakkor mi volt akkor, tehát milyen, tehát mi volt az, ami az Istenhez való csatlakozás volt az Ószövetség idején? Tehát ugye az Isten úgy kötött szövetséget velük, hogy a férfiakat körülmetélték, és ez volt a szövetség kötés jele, az Istennel való szövetségnek a jele. És aki akár jövevény volt bizonyos értelemben, de körülmetélkedett, az tulajdonképpen már az Izrael népéhez tartozott, tehát tulajdonképpen ugyanúgy részesülhetett, mint abban, amit az Isten, tehát amiben az Isten ennél szövetséget kötött ember részesülhet. Tehát ők is részesülhettek ebben. De ebben az esetben ugye a jövevények, hát ugye nyilván, hogy ez nem történt meg, hanem egyszerűen csak akkor egy alkalom, tehát arra oltalmat keres, de később ugye ez mindig így alakították, és az Isten szövetséges népéhez tartoztak. És talán még csak annyit mondanék, nem is tudom, hogy mennyire menjünk előre az úrvacsora gondolatába, de tulajdonképpen mégiscsak azért valahogy, mert a kettő ugye egyik a másikából adódik, és tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy akik Istennel szövetséget kötöttek, azok, akik Jézust elfogadták, az Isten szövetséges gyermekei, ugye azok részesülhetnek ugye az úrvacsorában is. Tehát ugye az Isten mindenkire az áldását kiálasztja, mindenkit vonni akar, meg akar óvni, de hogyha valaki megismeri az Istent, akkor szövetséget köt vele, és utána részesülhet mindabból az áldásból, ami ebből a szövetségesi viszonyból adódik. Igen. 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 Köszönöm szépen. Igen. Igen. Nem gondolom, hogy az ember áldozatoknak, tehát ilyen értelemben, hogy erre vezették volna vissza. Tudnélik, az már korábban is létezett, hogy embereket áldoztak, tehát ez nem ettől az időtől datálódik, hogy a pogány népek embereket is áldoztak. Ott a pogány népeknél az ember áldozat ugye az valami egészen különleges dolog volt, és egyáltalán az áldozat kérdése a pogány népeknél az egy egészen különös valami volt, mert ugye ők az áldozataikat miért mutatták? Be. Tehát az áldozataikat ők azért mutatták be, mert ők úgy gondolták, hogy ugye az Isten az egy haragvó, kegyetlen Isten, aki a csapásokkal lesújt az emberekre, és ez az Isten ugye egy könyörtelen, zord valaki, és ahhoz, hogy az Isten ne ilyen legyen az emberrel szemben, hanem hogy jó indulatú legyen, és könyörületes legyen az emberrel szemben, ezért ugye valamivel ki kell engesztelni az Istent. És ugye minél jobban féltek a bekövetkezendő Isten haragjától, az általuk elképzelt isteni haragtól, ugye annál értékesebb dolgokat áldoztak, és így ment ugye, hogy utána aztán egészen embereket is áldoztak, mint a legértékesebbet, mint a hozzájuk legközelebb állót, és kimondottan azért, hogy az Isten haragját elfordítsák önmagukról. Tehát nem gondolom, hogy ez ezzel így, ezzel az egy mozzanattal összeköttetésben van. Pontosan az, hogy a Biblia már az első lapjától kezdve alapvetően különbséget tesz az ószt, tehát a pogány népek áldozatai, tehát már előre az Isten lefedi ezt a kérdést, ugye előre látja, hogy mi lesz a pogány népeknél, de már mindjárt az elején, a Biblia első lapján kifejti azt, az ős evangéliumban, ugye amiről beszéltem is már az elején, hogy az Isten ígéretet ad a bűnbeesés után, hogy az Isten fog megoldást hozni az ember számára, és akkor elmondja, hogy ez mi lesz. Ugye elmondja, hogy Jézus Krisztus lesz, ugye, aki asszonytól meg fog születni, és a kígyó fejére tapos, de önmaga is meghal. Tehát tulajdonképpen a Biblia végig arról beszél, hogy nem az ember kell, hogy áldozatot hozzon azért, hogy az Istennel való viszonya rendeződjön, hanem az Isten hoz áldozatot az emberért. Mert szeretném megkérdezni, hogy ebben a viszonyban ki az, aki áldozik igazából, az Isten vagy az ember? Hát az Isten hozta a legnagyobb áldozatot, hogy Jézus az életét adta azért, hogy mi megmenekülhessünk. Az ember mit tett? Az ember csak hitben előre tekintett erre az áldozatra, az Istennek erre a szeretetére, és ugye ennek a jelképeként, ugye, és ebbe vetett hitének a megnyilatkozásaként, ezért ennek a jelképéként ölte meg az áldozati bárányt. De hát ez nem az ember áldozata volt tulajdonképpen, hanem hinni abban, hogy az Isten majd áldozatot hoz az emberért, a legnagyobbat, olyan áldozatot, amit soha senkiért nem hozott, hogy Jézus emberé lesz és az életét adja. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes gondolat, mert maga a Biblia fogalmaz így, hogy szóval az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten a bűnnel szemben nem alkuszik meg. Szóval én akármilyen áldozatot hozok az Istennek, hogyha az egész vagyonomat, mindent megégetek tűzzel, vagy a gyerekemet, vagy akárkit tűzzel megégetek, az Istent nem lehet ezzel a bűnnel szemben elnézővé tenni. Szóval a bűnre ez nem megoldás. De ugyanakkor az Isten pedig a bűnbe esett embert a legmesszebb menőkig szereti, és az Isten akar megoldást hozni az embernek, hogy a bűnére legyen megoldás. És pontosan, amit az Isten tesz az áldozat kapcsán, az ő áldozata kapcsán, azt mondja a Szentírás, hogy ezzel szinte engesztelni akar bennünket. Bennünket akar, nem az Istent engesztelni, bennünket. Azt mondja, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És mit mond a Szentírás, Pál apostol, mit mond a korintusi levélben? Talán olvassuk el a korintusi igét. A korintusi második levélben, az 5. versben, 5. fejezetben, a 18 és a 19. versben azt olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az Isten az embert szinte meg akarja engesztelni, vagy békéltetni önmagával. Miért? Miért van erre szükség? Mert a bűn elkövetése miatt nem az Isten távolodott el az embertől, hanem az ember távolodott el az Istentől. Ugye a bűn egy közbeékelés Isten és ember között, az Isten nem lakhat együtt a bűnnel, de mi történt ekkor a bűnbeesés után? Az ember elmenekül. Azt gondolta, ugye, hogy az Isten elveti őt, ugye Ádám és Éva mit tesz? Önmaga megy az Istenhez, hogy keressen menedéket az Istennél? Nem, hanem elbújik. Ugye ez a bűnnek a jellegzetessége. Milyen az emberi magaviselet? Valaki vétkezik ellenem, valaki megbánt engem, akkor én azt gondolom, ugye, hogy ő már nem is szeret engem. Tehát az Isten pontosan erről akarta az embert biztosítani, az áldozat által, Jézus Krisztus által, hogy az ő szeretete nem változott irántunk. Ő a bűnnel nem tud kibékülni, mert őt nem lehet a bűnnel megengesztelni, de bennünket biztosítani akar arról, hogy az ő szeretete irántunk változatlan, és azért, hogy mivel ismét kapcsolatba kerülhessünk, ő a legnagyobb áldozatra is kész, és ezt mutatja meg Jézus Krisztus halálában. Tehát alapvető különbség ez, és nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne így ilyen értelemben a pogány szertartásnak ehhez a, tehát a pászka bárányhoz és áldozathoz. Igen. Tulajdonképpen itt arról kellene egy néhány szót szólnunk, hogy amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor ugye ott Isten, ugye ott megjelenik, ugye Isten, tehát megint hűvös alkonyatkor, és ugye szólítja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, és ugye akkor ugye ismerjük a párbeszédet, most nem részletezem, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy ott egy párbeszéd alakul ki az Isten és az ember között. És azt látjuk, hogy utána az Isten az, aki az első áldozati bárányt, tehát Jézus az, aki az első áldozati bárányt ott megöli, ugye a ruhájából öltözetet készít az első emberpárnak, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy elmagyarázza az Isten az embernek, hogy mit és hogy kell cselekednie, hogyha ebbe az eljövendő megváltóba, akit ugye kijelentett ott nekik, hogy az asszony magva, majd a kígyó fejére tapos, hogyha ebben az áldozatban hisznek, hogy akkor mit kell, hogy cselekedjenek, mivel kell, hogy kimutassák az ő hitüket. Tehát ez egészen bizonyos, hogy az Isten erejüket kioktatta és elmondta. Hiszen a beszélgetés nyilván kötöttük nem abból a 3-4 mondatból állt, hanem ugye nyilván ott sok mindent megértettek, és az Isten sok mindenre kioktatta őket. És itt a Kain és Ábel áldozata kapcsán azért hadd mondjak el annyit, hogy a Szentírásban ugye azt olvassuk, hogy nem csak bűnért való áldozat volt, nem csak olyan áldozat volt, ami Jézus Krisztusra mutatott így ilyen értelemben előre, hanem ugye voltak hála áldozatok. Ugye volt így, hogy valóban a földnek a zsengéjéből, a gyümölcs zsengéjéből hála áldozatot mutatni be az Úrnak. És tulajdonképpen Kain ezt tette, hogy ő hála áldozatot mutatott be, legalábbis egy ilyen fajta áldozatot, de ebben nem volt meg az a hit, hogy ő az az Istennek a szabadító tervét elfogadta, és hogy ő igényli is az ő életében a megváltást. Na most szeretnék egy gondolatra ennek kapcsán még kitérni. Az ember, mit mond a Szentírás, az ember hogy közeledhet az Istenhez? Az ember nem közeledhet az Istennel a bűnei súlyával együtt. Tehát nem mehetek én a hála áldozatommal az Istenhez, amíg én el nem rendezem az én bűneimet az Istennel. Nem mehetek az Istenhez semmilyen formában, amíg át nem érzem, hogy én bűnös vagyok, nekem megváltásra van szükségem. És ez az első, ahogy az ember közeledhet az Istenhez. És Kainnak is így kellett volna közeledni Istenhez, utána bemutathatta volna az ő hála áldozatát, de pontosan ez volt az, ami hiányzott a Kain áldozatából, annak az elismerése, hogy ő bűnös, magától nem tud megváltozni, és neki is a bűntörlő vérre lesz majd szüksége ahhoz, hogy meg tudjon szabadulni és meg tudjon változni. Tehát ez volt az, ami Kain áldozatából hiányzott. Tehát ugyanúgy neki is állat áldozatot kellett volna bemutatni, ami jelképezi Jézus vérét, és pontosan ugyanazt, hogy én ezáltal a vér által tudok csak megszabadulni. És mert különben az Istenhez való közeledésünk nem valósulhat meg. Ugye ez az első lépés, hogy elismerjem az én bűneimet, hogy kérjem az elfedezést, mert ugye Jézus vére, ugye nem tudtunk erre azért ilyen részletesen az előadásban kitérni, de tulajdonképpen, amikor egy ember vétkezik, és ugye fölismerjük a mi bűneinket, akkor mi hogy közeledhetünk egyáltalán az Istenhez? Mit jelent az, amiről beszéltünk, hogy a megváltást a mi életünkben alkalmazni kell? Tehát ugye az ajtó fölfára kenni a vért, tehát hogy személyes megváltónknak elismerni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor én felismerem az én bűneimet, és az Istenhez akarok fordulni, akkor én ugye ezzel a keserűséggel, amiről szintén szóltunk, ezzel, ha az Isten elé megyek, és kérem az én bűneim bocsánatát, Jézus Krisztus áldozatára hivatkozva, mert máskülönben nem lehet, tehát ott is ugye az Ószövetségben áldozati vérre kellett hivatkozni, ami előlegezte majd a megváltást. Tehát most, ha én megyek Isten elé, akkor Jézus áldozatára, az ő érdemeire tudok hivatkozni, és az Isten, ha én igazából őszintén és megkeseredett szívvel megyek, akkor tesz valamit az én bűnömmel. Egy valóságos cserét hajt végre az ember életében. Azzal, amivel én hozzámegyek és megbánom azt a bűnt, azt az Isten elveszi, és azok közé számítja, amiért Jézus szenvedett, hiszen valóságban mindaz Jézusnak a szenvedését növelte és súlyosbította. És nekünk pedig tulajdonítja, hogy a Szentírás mondja, tulajdonítja tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az igazi életét és a bűntelenségét. Tehát ugye ezt jelenti az elrendezi. De csak is ilyen módon, az én kéréseimmel, az én hála áldozatommal, de a közeledésnek az első és alapvető mozzanata, hogy ismerjem el az ő rászorultságomat, a bűnösségemet, és igényeljem a bűneltörlő vért. Az az igazság, hogy én is sokat gondolkodtam ezen a rostonsütésen, de én a következőt látom ebben a mozzanatban. Ugye azért egy bárány, azért az nem egy kis valami, szóval ez egy eléggé terjedelmes jószág. És az, hogyha roston megsütik, akkor ugye ahhoz semmilyen csontját nem kell megtörni, hanem egészben tudják megsütni. De viszont, hogyha ebben főzik és fazékba teszik, ugye akkor az darabolni kell, csontját törni, stb. És ugye az új szövetségben ugye egyértelműen olvassuk, hogy Jézusnak a csontja nem törethetik meg. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a mozzanatban ezt láthatjuk, hogy a báránynak épnek is kell maradnia ebből a szempontból is, hogy a csontját meg nem törethetik. És a másik pedig az, hogy sietséggel kellett megenni. Ugye azt olvastuk ott, azt hiszem, a 11. versben, hogy a ti saruitokkal, a lábaitokon, meg pálcátok, a kezetekben, igen. Tehát én úgy érzem ebben a mozzanatban, hogy ebben az van benne, hogy amit az Isten mondott, gyorsan cselekedjen meg. Szóval nekik utána menekülniük kellett. Ők az Isten oltalma alá helyezték magukat, de utána gyorsan menekülni kell. Az Isten szavát minden szempontból végrehajtani, és készen várni arra, hogy az Isten most mit fog nekem mondani, hogy melyik pillanatban mondja a szabadulást. Mert ugye ők azt nem tudhatták, hogy a fáró melyik pillanatban mondja ki az igent, és mi... Igen, készenlétben lenni. Ez a jó kifejezés, igen. Tehát készen...